ha még szemöldökét is összehúzta rossz kedvében a ház botránya miatt, azt vélte, ennyi elég. A kis bölcsesség aggodalmasan óvná a tűzbikától, és figyelmeztetni akarná arra, hogy élete a maga mesterséges fölépítésében megingott, s halomra dőléssel fenyeget, arca talán gyorsan pírba borulna, de ha valaki fölemlíti ezt, az űrzavaros fecsegés miatt érzett bosszúság kifejezésének magyarázza, és nem tudja eléggé hangsúlyozni vidám képmutató túlzott meg nem értését efféle aggodalmakkal szemben. Kit akar megcsalni ezzel a természet ellenesen nyomatékos hangsúllyal? A figyelmeztetőt. Ó, inkább arra szolgál ez, hogy fedezze a kaland útját, amelyre a drága lélek mindenáron lépni kívánkozik. Arról van szó, hogy addig csapja be önmagát, amíg minden késő. Hogy megzavarják, fölébresztik, magához térítik, mielőtt késő lenne, ez az a veszély, amelyet síralmas ravaszkodással el kell hárítani. Síralmas. Ügyeljen az emberbarát, hogy rosszul alkalmazott részvétével nevetséges színben ne tűnjön föl. Jóhiszemű föltevése, hogy az embernek legfőbb gondja lényegében a béke, a nyugalom, és oly sok gonddal és művészettel fölépített és biztosított életvárának megóvása a megrázkódtatásoktól, vagy éppen az összeomlástól, enyhén szólva bizonyításra szorul. Kivételesnek nem nevezhető tapasztalatok amellett szólnak, hogy inkább üdv és romlás az, ami igazán fontos számára, és senkinek sem köszöni meg, ha attól vissza akarja tartani. Ebben az esetben, hát kérem, ami ennit illeti, az emberbarát nem minden keserűség nélkül állapíthatja meg, hogy játszva sikerült túljutni a pillanaton, amikor még nem lett volna késő, és még nem veszett el. Elveszettségének boldog iszonyú sejtelmét a már említett álomnak köszönhette, amelyet Józsefről álmodott, és most persze egész testét átjárta az ijedelem. Most persze eszébe jutott, hogy értelmes lény, és e szerint cselekedett, azaz úgy szólván utánzott egy értelmes lényt, és gépjesen úgy cselekedett, amint egy ilyen, nem pedig mint ilyen. Lépéseket tett, melyeknek eredményes voltát valójában már nem is kívánta. Zavaros és méltatlan lépéseket, amelyek elől az emberbarát legszívesebben elfedné fejét, ha nem éppen amiatt kellett aggódnia, hogy irgalmasságát rosszkor alkalmazza. Álmokat szóba foglalni és elmondani azért csak nem keresztül vihetetlen. Mert egy álom kimondható tartalma alig valami. Ellenben majdnem minden az aromája és a fluiduma. Elbeszélhetetlen értelme és szelleme borzadálynak és boldogságnak, vagy mindkettőnek, amivel át van itatva, és amivel az álmodó lelkét gyakran még utólag is sokáig eltölti. A mi történetünkben az álmok döntő szerepet játszanak. Hőse is álmodott nagyszerűt és gyermekest, és más személyek is fognak még álmot látni. De milyen zavarba hozta valamennyiüket a feladat, hogy belső élményüket másokkal csak megközelítően is közöljék, mennyire nem elégítette ki tulajdon magukat sem soha egyetlen kísérlet. Gondoljunk csak József álmára a napról, holdról és csillagokról. És arra, milyen gyámoltalan törezezettséggel állt elő vele az álmodó. Megbocsátható lenne tehát, ha nekünk sem sikerülne, hogy Mut-em Enet álmának elbeszélésével egészen érthetővé tegyük azt a hatást, amelyet az álmodóra tett, és amelyet ez megőrzött róla. Minden esetre már sokkal többet emlegettük sem, hogy továbbra is szabad volna halogatnunk elbeszélését. Azt álmodta tehát, hogy a kék oszlopok termében az emelvényen az öreg Hui mellett ült az asztalnál zsámoly székén, és kíméletes csendben ebédelt, mint ilyenkor mindig. csend azonban ezúttal különösen kíméletes és mély volt, miután a négy ebédelő nem csak tartózkodott minden szótól, hanem mozdulataikat is igyekeztek hangtalanul végezni, úgyhogy a csöndben a felszolgáló cselédség elkeveredő lélegzetvételét is világosan hallani lehetett, mégpedig oly világosan, hogy azt kellett érezni, kevésbé kíméletes csöndben is hallani lehetne, mert így valóságos lihegésnek hangzott. Ez a sietős halk zihálás nyugtalanító volt, és talán mivel Mutt erre figyelt, talán más okból is, keze munkájára nem fordított elegendő ügyet, és megsértette magát. Mert éppen egy gránátalmát készült élesre köszörült kis bronzkéssel földarabolni, és szórakozottságában a kés éle kicsúszott, kezébe szaladt, meglehetősen mélyen a tenyerébe, hüvelykujja és a négy másik ujj között, úgyhogy vérzett. Bőséges vérzés volt. Rubin piros, mint a gránát alma nedve, és ő szégyennel és fájdalommal nézte patakzását. Igen, roppantul szégyelte vérét, akármilyen szép rubin piros volt. Nyilván azért is, mert nyomban és elkerülhetetlenül bemocskolta Lilion fehér ruháját, de különben is és a bemocskolástól eltekintve is, kelleténél jobban szégyelte magát és igyekezett a vérzést mindenképp elrejteni és elleplezni a teremben levők elől. És eredményesen, amint látszott vagy látszania kellett. Mert mind nagy buzgón olyan arcot vágtak, többé-kevésbé természetes és elhihető módon, mintha Mutt balesetéből mit sem vettek volna észre, és bajával senki sem törődött, ami a sebesültet megint csak búsította. Elárulni nem akart, hogy vérzik, mégpedig szégyenből. De hogy senki sem akarta észrevenni, senki ujját sem mozdította segítségére, és mintha összebeszéltek volna, mindenki teljesen magára hagyta. Igazán szíve mélyéig fölháborította. Szolgálója, a pókhálóruhás finomka, időnként Mutt egylábú étkező asztalkája fölé hajolt, mintha valami nagyon sürgős rendezni valója volna ott. Oldalán az öreg húi fogatlanul és rezgő fejjel majszolt egy sor borba áztatott és aranyozott lábszár csontra fűzött perecet, öreg kezével fogva a csont végét, és úgy tett, mintha a rágicsálás teljesen igénybe venné. Tetepré az úr serlegét vállán át maga mögé tartotta, hogy szíriai pohárnoka és belső szolgája ismét megtöltse. És anyja, a vén Tui, nagy fehér arcának vakrésével szinte bátorítóan pislogott a tanácstalan felé, és nem lehetett tudni, hogy érti ezt, észrevette-e Eni szorultságát, avagy nem. Ez pedig álmában szégyenkezve tovább vérzett, és bevérezte ruháját néma elkeseredéssel az általános közöny miatt, a hozzá még ettől független bánattal, amit sötétvörös véréért érzett. Mert leírhatatlanul sajnálta a folytonosan csurgós patakzó vért. Kár, jaj de kár volt értes, mély, kimondhatatlan lelkének síralma, nem magáért és kellemetlenségért, hanem a drága vérért, ami így elfolyt belőle, és könyvtelenül fölzokogott bánatában. Ekkor eszébe jutott, hogy balesete miatt elmulasztja kötelességét, hogy lesújtó pillantásokat vessen Amun kedvéért, a ház botránykövére, a kánaáni rabszolgára, aki oly jogtalanul megnövekedett benne. És szemöldökét elkomorította, és szigorúan pillantott a Petepré széke mögött álló ifjú ozárszifra. Ez azonban, mintha a szigorú pillantásban hívást érzett volna, elhagyta tisztének helyét, és elindult, és közeledett feléje. S már ott volt közelében, és ő közelségét erősen érezte. Az pedig azért közeledett hozzá, hogy vérzését elállítsa. mert megfogta sérült kezét, és szájához emelte. Úgyhogy négy ujja az ifjú arcának egyik felén feküdt, és hüvelyke a másikon, a sebb pedig ajakán. Az elragadtatástól vére megállt, és a vérzés el volt állítva. A teremben azonban furcsa és aggasztó dolgok történtek, mialatt így meggyógyult. A szolgák ahányan voltak, mint egy megzavarodva, s noha halk léptekkel, de kórusban zihálva szaladgáltak össze-vissza. Petepré az úr elburkolta fejét, s a meghajlót, elfödöttet, szétterpesztett ujjakkal tapogatta szülőanyja, miközben fölfelé fordította vak arcát, kétségbeesetten mozgatta erre-arra fölötte. Az öreg Tui pedig úgy látta Eni, egyenesen áll és aranyozott, üresre majszolt lábszár csontjával fenyegeti, miközben szája a zilált szakállacska fölött hangtalan gyalászkodással nyitódik-csukódik. Az istenek tudják csak, micsoda szörnyűségeset tátogott fogatlan szája bévül dolgozó nyelvével, de végeredményben egyértelmű lehetett azzal, amit az össze-vissza futkosó szolgák lihegtek. Mert lélegzett kórusukból suttogó hang szabadult föl ilyen formán: a tűznek, a folyónak, a kutyáknak, a krokodilisoknak, s megint előről. Eninek még tisztán fülében volt a szörnyű suttogó kórus, amikor fölmerült álmából. Rémülettől jegesen, és nyomban utána az üdv gyönyörétől izzón, tudva, hogy az életvessző ütése érte. A házastársak. E szemfölnyílás után Mut elhatározta, hogy értelmes lényként fog viselkedni, és olyan lépést tesz, amely megállhat az értelem ítélő széke előtt, mert célja világosan és vitathatatlanul az, hogy József eltűnjön a szeme elől. Minden erejéből igyekezni fog, hogy férjénél, Peteprénél elérje a szolga eltávolítását. Az álom éjszakájára következő napot magányosságban töltötte, nővéreitől elvonulva és senkit sem fogadva. Udvarának vízmedencéje mellett ült, és a cikázó halacskák fölött üresen nézett el, mint mondani szokás, ha a tekintet mereven vész a levegőbe, és tárgytalanul mosódik önmagába. Ám a levegő merevség közepette szeme hirtelen ijesztően kitágult, mint egy iszonyatban nyílt félelmetesen kerekre, de semmibe veszése azért föl nem oldódott, s egyúttal szája is föltárult, és gyorsan nyelte a levegőt torkába. Azután szeme rémült tágulásából ismét nyugatra húzódott, szája pedig öntudatlanul elmélyülő zugokkal mosolyogni kezdett, s ellenőrzés nélkül mosolygott a tűnődő szemek alatt percekig, amíg Eni magára eszmélt, s kezét fölriadva elbódorgó ajkára szorította, hüvelykét egyik fél arcára, és túlnanra másik négy ujját. Ti istenek, mormolta közben. Azután minden előről kezdődött, az álmatag elmeredés, a légnyelés, az öntudatlan semmibe mosolygás, és ennek riadt fölfedezése, míg Eni röviden el nem határozta, hogy mindennek véget vet. Napnyugta felé, miután megállapítatta, hogy Peteprő az úr odahaza van, megparancsolta a szolgálóknak, hogy ékesítsék föl látogatására. Az udvaronc háza nyugati csarnokában tartózkodott, ahonnét a fás kertre és a dombon álló kélakocska oldalára nyílt kilátás. A teret a külső rész könnyű, tarka oszlopai között belső alkonypír kezdte betölteni, és telibre mélyítette a voltaképp halavány színeket a festményeken, melyeket hanyag művész kéz vetett a padló, a falak és a mennyezet stukkó vakolatára, s melyek mocsár fölött repkedő madarakat, ugrándozó borjakat, kacsás tavakat ábrázoltak, s marhacsordát, Amint a pásztorok átterelik egy folyó gázlóján a vízből kikukkantó krokodil szeme láttára. A hátsó fal freskói az ajtók között, melyek a csarnokot az ebédlővel összekötötték, magát a házi urat mutatták be teljes élethűséggel, s hazatérését ábrázolták, miközben szolgák sürgölődtek körülötte, hogy mindent szokása szerint készítsenek elébe. Üveges csempebetétek vették körül az ajtókat, melyeket teveszin alapon kék, piros és zöld jelekkel írva tarkán borítottak régi jó írók mondásai és Isten himnuszok szavai. Az ajtók között itt holmi emelvény vagy patféle húzódott ülő lépcsőkkel, és egy darabon a falra fölnyúló támlával, agyagból, fehér vakolattal bevonva, és elől szintén színes föliratokkal. Arra szolgált, hogy mindenféle holmit rátegyenek, műtárgyakat, és a petefré csarnokait megtöltő ajándékokat, de ülőhelyül is. És így maga is ott ült most, a főméltóság a pad közepén egy vánkoson, lábait egymásra vetve a lépcsőzeten, és két oldalt szép tárgyak vették körül, állatok, istenképek és királyi szfinxek aranyból, malahitból és elefántcsontból. Háta mögött meg baglyok, solymok, kacsák, csipkézett hullámvonalak, és a föliratok más jelképei. Kényelmesen elhelyezkedett, letéve ruháit. A térdig érő kemény fehér vászonból készült és széles, keményített szallaggal ellátott kötény kivételével. Felső ruhája, botja és erre erősített szandálja egy oroszlánlábú karosszéken hevert egyik ajtó mellett. Ám azért nem ereszkedett el lomha kényelmességgel, hanem egyenes tartással ült, kicsiny testének temérdekségéhez képes szinte parányi kezét elnyújtva ölében, mereven tartva aránylag szintén kecses fejét előkelően ívelt orrocskájával, finom meccésű szájával. Testes, de nemes és méltóságosan higgadt szoborként ült ott oszlopszerűen egymás mellé tett hatalmas alsó lábszárral, kövér asszonykarral, vánkososan domborodó mellével. Maga elé nézett, s lágy, hosszú pillájú barna szemének tekintete a csarnokon át kifutott a piruló estébe. Testessége ellenére nem volt hasa. Csípője inkább keskeny volt, de feltűnt rendkívül nagy és vízszintesen elhúzódó, szájszerűen ható köldöke. Már régóta ült így petepré méltóságos mozdulatlanságban, tartásával meg nem esített semmit tevésben. Sírjában, ami vár rá, személyének életnagyságú mása talán egy vakajtóban állva, a homályban, ugyanezzel a mozdulatlan nyugalommal tekint majd barna üveg szemével örök ház tartására, a vele adott és igézés véget falra festett tárgyakra, az örökké valóságon át. A szobor egy lesz vele, és az azonosságot előlegezte, amint ült és megörökült. Háta mögött és lábzsámolyán a vörös, kék, zöld képfeliratok értelmüket kiáltották. Oldalvást fáraó ajándékai sorakoztak. Az egyiptomi formaérzés szerint tökéletesek voltak a csarnok festett oszlopai, amelyek között az alkonyatba nézett. A körülvevő birtok a mozdulatlanságnak kedvez. Megmerevítjük szépségében, és rendezett tagokkal megmeredünk közepette. A mozgalmasság inkább a nemző kedvel világ felé nyílók sajátja, akik vetnek és teremnek, s halálukban magukban oldódnak szét, nem a petepré-szerű alkotóké létük zártságában. Egyenletes önmagába merüléssel ült az Úr ajtó nélkül a világba, és hozzáférhetetlenül a nemző halálnak, örök arccal, istenként kápolnájában. Oldalt tekintete irányától egy fekete árny suhant be az oszlopok között hangtalanul, csak körvonal és homály az alkonyi pír előtt, már megjelenésekor mély alázkodással és némán megtorpant, homlokát kezébe rejtve a padlón. Detepré lassan arra felé fordította szemgolyóját. Mut mezítelen szerecsen lányainak egyike volt kicsiny állatka. Hunyorogva eszmélt föl. Azután könnyedén csuklóból fölemelte térdéről egyik kezét, és ezt parancsolta. Szólj! A lány föltépte homlokát a padozattól, és szemét görgetve a vadon reket hangján hörögte el a választ. Az úrnő közel van az úrhoz, és még közelebb kívánna lenni. Petepri ismét föleszmélt, azután így válaszolt. Tessék! Az állatka hátrálva tűnt el a küszöben. Petepré szemöldökét magasra vonva ült. Csak néhány pillanatig, és Mut Emenet már ugyanazon a helyen állt, ahol a rablány kuporgott. Zárt könyökkel nyújtotta két tenyerét az úr felé a fölajánlás mozdulatával. Az látta, hogy Eni vastagon föl van öltözve. Szűk, bokáig érő alsóruhája fölött egy másik, köpenyszerűen bő és redőkbe szedett felső ruhát viselt. Árnyas arcát sötét kék paróka kendő keretezte, amely vállára és nyakába hullott, és amelyet hímzett szalag fogott körül. Feje tetején átlyukasztott balzsam kúp állt, egy lótusszára volt rajta áthúzva, mely némi távolságban követte fejének kerekségét, míg a virág homloka fölött lebegett. Nyakdíszének és karkötőinek kövei sötéten villogtak. Petepré is üdvözölve feléje emelte kicsiny kezeit, és egyiknek hátát csókra vonta ajkához. Országok virága, mondta meglepetés hangján. Szép arcú, akinek helye van Amun házában. Egyetlen csinos, tiszta kezű, mikor a szisztrumot emeled, és kedvelt hangú, ha dalolsz. Az örvendező csodálkozás hangját megtartotta, miközben gyorsan felsorolta ezeket a formulákat. Te, aki szépséggel töltöd be a házat, kedves, akinek hódol mindenki, a királynő bizalmasa, te szívemben tudsz olvasni, mert teljesített kívánságait, mielőtt hangot fogtak volna, teljesíted őket, amikor hozzám jössz. Itt egy vánkos, mondta szárazabb hangon, miközben előhúzott egyet háta mögül, és eligazította számára lábánál a lépcsőfokon. Adják az istenek, tette hozzá ismét a szertartásos hangra térve vissza, hogy kívánsággal jöttél, légy, és én, minél nagyobb az, annál nagyobb örömmel teljesíthessem. Miután lehetett kíváncsi? Ez a látogatás teljesen szokatlan volt és nyugtalanította őt, mivel a megszokott kíméletes rendet megzavarta. Kívánságot gyanított, és bizonyos aggodalmas örömöt érzett miatta. De az asszony egyelőre csak szép szavakat mondott. Milyen kívánságom lehetne még, mikor testvéred lehetek, uram és barátom, mondta lágy hangon, melyen érzett az éneklés gyakorlatos, mely kellemes alt volt. Csak általad lélegzem, de hála nagyságodnak mindenem megvan. Ha helyen van a templomban, csak azért van így, mert te kitűnsz az ország díszei közül. Ha királynő barátnőjének neveznek, csupán azért teszik, mert te fáraó barátja vagy, és a nap kegye egészen bearanyozza külsődet. Nélküled sötét lennék, a te asszonyodként kapok teljes fényt. Hiába való lenne ellent mondani neked, ha ez a fölfogásod, felelt az úr mosolyogva. Legalább arról akarunk gondoskodni, hogy ne rögtön cáfoltassék meg, amit a fény teljességéről mondasz. Tapsolt, világosságot parancsolt az ebédlő felől felbukkanó kötényesnek. Eni tiltakozott. Nem kell még, uram, alig sötétedik. Ültél és gyönyörködtél az óra szép fényében. Megbánatod velem, hogy zavartalak. Nem ragaszkodom utasításomhoz, felelte a férj. Miattam annak bizonyságául is veheted, amit rosszalva mondanak rólam, hogy akaratom olyan, mint a fekete gránit Réhenú völgyéből. Nem tudok változtatni rajta, és túlságosan öreg vagyok ahhoz, hogy megjavuljak. De az kellene csak még, hogy a kedvest és igazit, aki szívem legtitkosabb vágyát kitalálja és meglátogat, homályban és szürkületben fogadjam. Nem ünnepe számomra, hogy ide jössz, s hogyan lehetne kivilágítás nélkül hagyni az ünnepet. Mind a négyet, szólt a két tüzet hozó szolgához, akik siettek, hogy meggyújtsák a csarnok sarkaiban oszloplábon álló ötlámpás kandellábereket. Magasra nyúljon alánk, hé! Amint akarod, úgy történik, mondta a nő szinte csodálkozva, és megadom vállat vont. Csak ugyan ismerem elhatározásait szilárdságát, és azokra hagyom a rosszallást, akik megütköznek rajta. Nők nehezen állják meg, hogy a férfiban ne becsüljék a hajthatatlanságot. Megmondjam miért. Örömmel hallanám, mert csak ez ad értéket a teljesítő engedékenységnek, és teszi ajándékká, amelyre büszkék lehetünk, ha részesülünk benne. Nagyon kedves, mondta a férfi, és hunyorgott részben a világosságtól, amely most elöntötte a csarnokot, mert a 20 lámpa kanóc a viaszos zsiradékba volt dugva, amely széles lánggal lobogtatta föl a belet, s a lángot vakító élesítette, úgyhogy fehér fény és alkonyi pír, mint tej és vér áradt el a csarnokban. Részben az asszonyi szavak mélyebb értelmén tűnő.